Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim! Ennek az előadásnak az az alcíme, hogy életmód és öröklődés. Életmód és öröklődés. Öröklődés és életmód. Én úgy gondolom, hogy ennek a néhány gondolatnak, amit meg szeretnék önökkel osztani, ez tulajdonképpen a lényege. Néhány éve, tehát 7-8 éve, elképesztő lelkesség volt a biológus társadalomban, a biológus orvos, tehát a szakmában, de ugyanígy a közvélemény is óriási érdeklődéssel fordult azon új eredmények iránt, ami egy 15 éves munkának, mint egy befejezése volt. Elolvastuk az emberi géntérképet. Megfejtettük a blueprintet, ahogy ezt akkor mondták. Betűről betűre, mind a 3,2 milliárd betű hozzáférhetővé lett. Ez egy óriási lelkesedést indukált. Lelkesedés volt a szakmában, a tudományban, hiszen megnyílt egy könyvtár, megnyílt valami, ami eddig nem volt hozzáférhető. Ugyan tudtuk, hogy a könyvek, ez egy metafora persze, amelyek a polcon vannak, nem tudjuk mindet elolvasni, de ott vannak, és meg tudjuk tanulni őket. A közvélemény is óriási érdeklődéssel és lelkesedéssel fogadta ezt a felfedezést, ezt a új nyitást az emberi gondolkodásnak egy óriási lépését. Mert válaszokat várt. Válaszokat várt egyszerű kérdésekre. Azt kérdezte például, mi a kövérség az emberi elhízásnak, mi a génje, mindig egyes számban. Mi a génje az édesszájúságnak, a falánkságnak. Ezt most nem példaképpen mondom, ezek tényleg megjelentek, ezek a cikkek. Az egész koncepció lényege a jó és a rossz, az igen és a nem, a fekete és a fehér. Giottónak ez a híres képe, az utolsó ítélet, a mennyország és a pokol szélsőséges bemutatását mutatja. Megváltozott erről ma már az elképzelésünk. Nem abban változott meg, hogy a lelkességünk, az odaszánásunk, az érdeklődésünk csökkent, hanem ez alatt az idő alatt, 7-8 évről beszélek, 2001-2003-tól mostanáig, a tudomány rengeteget fejlődött. Hihetetlen sok új élményt és meggondolást és új eredményt kaptunk, tehát a lelkességünk nem változott. Ami változott, az árnyaltsága a véleményünknek, a mélysége ennek a megismerésnek. A biológiai rendszerek hihetetlenül bonyolultak, hihetetlenül összetettek. Nézzük csak először a méret arányokat. Ez egy egysejtű, körülbelül 0,5 milliméter akár szemmel is láthatjuk. Ezután egy sejtet mutatunk, egy emberi sejtet, ami úgy hozzávetőlegesen 50-60-szor kisebb, egy bőrsejt, ezt már nyilván nem látjuk. Az egyik, az emberi 23 kromoszómából az egyik igen nagy az X kromoszóma, amiből ugye hölgyekben 2, férfiakban 1 van, ez már csak 7 mikron. Az AIDS vírus, tehát az emberi immunhiány vírus, az már sokszorosan kisebb ennél, és hát nyilvánvaló a szénatomnak a mérete az sokszorosan alacsony. Ez egy hihetetlenül széles skála, és ha megnézzünk egy emberi szervezetet, akkor tudnunk kell azt, hogy ez akár ilyen méreteloszlás szempontjából is halatlan heterogén rendszereket tartalmaz. Az emberi szervezetben 4 szövet típus van alapvetően, az izom, az ideg, a hám és az úgynevezett kötőszövet. Ezekből például a kötőszövetből alakul például a csontvelő, a porc, ilyen szövetek. Egyetlen megtermékenyített petesejtből lesz ilyen sokféle sejt, nagyon sokféle funkciójú sejt. Ha egyet megnézünk, mondjuk ez egy májsejt, és bemegyünk a belsejébe, lemegyünk a méret szintű gondolkodással, akkor itt találjuk a sejtmagot. A sejtmagban nukleotid szálak vannak, amelyek, amikor éppen osztódik a sejt, akkor megvastagszanak, és a kromoszómáként látszanak. És ebben van a DNS. A DNS, amit 1953-ban ez a két halatlanul tehetséges, zseniális ember és munkatársaik a modelljét megsejtették, aminek a lényege ez a négybetűs kód, ez a négybetűs lineáris kód, ami 3,2 milliárd, tehát 3200 millió betűből áll minden sejtben. Iszonyatos ez az információ. Ez egy könyvtár, ami megint csak az analógia miatt azt mondják, hogy az emberi genom, az emberi örökítő anyag, a teljes örökítő anyag hozzávetőlegesen annyi, mint hogyha 200 darab 1000 oldalas könyvet megtöltenénk vele, ez lenne az emberi genom mérete. És 10-14-en sejtünk van, mindegyikben ugyanennyi DNS van, ugyanennyi betűhalmaz van. Ezt csak szuperszámítógépekkel lehet vizsgálni. A központi fizikai kutató intézetben működik például egy ilyen szuperszámítógép, amelyik az egyik legnagyobb az országban, amely annyit tud, mint hogyha 500 laptopot kapcsolnánk össze, átlagos jó laptopokat, de egy négyzetméteren tudja azt, amit 500 laptop tud. Ez egy fantasztikus információtárolási lehetőség, nélkülözhetetlen a mai gondolkodásunkban. Mai gondolkodás. Az emberiség nagyon régen felismerte az átörökítésnek a törvényeit. Az egypetélyű ikrek ugye egy megtermékenyített petesejt osztódásából jönnek létre, tehát gyakorlatilag a kezdetben, ez nem véletlen, hogy ezt mondom, a két egypetélyű iker testvér genetikailag lényegében azonos. A két petélyűek már nem, ez a két híres amerikai űrhajós Mark Kelly és Scott Kelly, akik ikertestvérek. De a történelemben a családokat is ismertük. Hát teljesen világos, hogy elsőbb az uralkodóknak a családját ismertük, úgy a történetírók, mint az arckép festők, az ő vonásaikat örökítették meg, külön hangsúlyt fektetve a hasonlóságra. Azon kívül történetleírásokból tudjuk azt például, hogy a véralvadási betegségek bizonyos családokban, uralkodó családokban, hiszen ezt írták föl, jellegzetesen örököltek. Tehát az örökölődésnek a ténye az egy világos ismeret volt, és a DNS felfedezése, a DNS sorrendjének, bázis sorrendjének a kódja rárakódott erre a információra, ennek adott egy keretet. De mást is tudtunk. Azt is tudtuk, hogy a környezet hatása, a legáltalánosabb mondat, amit egy ismeretterjesztő filmben lehet hallani, hogy vannak a gének, vannak az örökített anyagok, és hat rá a környezet, ami lesz belőlünk. Például a mozgás, vagy ilyen a következő ábrán az evés, a táplálkozás. Az nagyon fontos, nyilvánvaló, hogy mit eszünk. Iszonyú mennyiségű, most nem tudom egész pontosan megmondani, hogy tonnában kifejezve hány tonnát eszünk meg, de ez valóban nem az örökött tulajdonság közé tartozik. Ez egy környezeti hatás, méghozzá elképesztően fontos környezeti hatás. Ugyanilyen például olyan hatások, mint a füst, a dohányzás. Mostanában tudtuk meg, hogy ha egy várandós mama dohányzik, ez három generációra hat. Hat ő rá, hat a magzatra, és hat a magzatnak az ivarsejt kezdeményeire. Azaz a harmadik generáció, az unoka is károsult lesz azzal, és ez például asztmában egészen egyértelműen nagy populáción megtalálták, és sikerült kimutatni. azok az őssejtek, amiről Sarkadi Balázs egy néhány hét múlva sokkal részletesebben fog szólni. De nem csak ilyen hatások vannak, hanem pszichológiai, pszichoszociális stressz hatások is. Tehát nagyon fontos az a világ, amiben élünk fizikailag és pszichikailag egyáltalán. Az egyik nagy változás az elmúlt 8 évben, hogy megismertük az lényegében az összes olyan pontot ebben a iszonyatos mennyiségű, látták a szuperszámítógépet genomban, 3,2 milliárd nukleotid közül, amelyek képesek kicserélődni valami másra. Hibát mondanék, hogyha néhány évvel ezelőtt lenne, most inkább variánst mondok, változatot. Azokból a nukleotidokból, amelyek ott villognak, abból mai elképzelésünk szerint legalább 20 millió van, tehát gyakorlatilag kicsivel kevesebb, mint minden századik átlagosan, minden századik nukleotidunk, az variál, ezt pontmutációnak hívjuk. És nézzék meg a különböző színű embereket, ez csak azt jelenti, hogy ezekkel a pontmutációkkal, vagy azok kombinációival, most a következő ábrán ezeket a pontmutáció profilokat, mintákat lehet látni, embercsoportokat lehet jellemezni. Lehet etnikumokat is jellemezni azzal, hogy milyen pontmutáció mintázat fordul bennük elő. Nem győzöm hangsúlyozni ezt a szót, hogy mintázat. Tehát együtt a sok, több millió ilyen pontmutáció. Ma egyébként a interneten körülbelül 6-7 millióhoz lehet úgy hozzáférni, hogy ezzel vizsgálatokat lehet csinálni. És ezek a képek azt mutatják, hogy az internet révén olyan lexikonok állnak ma rendelkezésünkre, ami ma már nagyon könnyen felhasználható, nagyon barátságos rendszerek. Ilyen az OMIM például, amely az emberi betegségeket sorolja föl. Kiválasztottam az asztmát, amiről több alkalommal is lesz szó. Például az asztmáról egy ilyen Wikipédia-szerű, de annál sokkal alaposabb és sok linket adó információ jelenik meg. Például fel van tüntetve benne egy csomó emberi gén pontmutációja, variációja, amelyeket nagy populációkon, sok emberen vizsgáltak. Sőt, meg lehet találni az eredeti cikket, tehát elolvashatom azt az információt, letölthetem az ábrát, elolvashatom a diszkuszióját, ennek a megvitatását, ennek a cikknek, hogy mire gondolt az, aki ezt valaha leírta. Néhány hét alatt, ha megjelenik valahol egy cikk, ez bekerül ebbe az internetes cyber világba, és mi ehhez mindenképpen hozzáférhetünk. Ez egy elképesztő nagy lehetőség ezeknek az információknak a megfogására. Nem csak olyan variancia van az emberi genomok, örökítő anyagok között, és most mondok egy zárójelet, az emberit mondok mindig, mert emberről szól ez az előadás, de ez az élővilág legtöbb élő lényével, más törzsfejlődési mértékben, amiket mondok, nyilván igaz. Vannak olyan variációk, amikor nem nukleotidok cserélődnek ki, mind ahogy előbb mondtam, hanem vannak olyan szakaszok az emberi, és nem csak az emberi örökítő anyagban, amelyek ismétlődnek. És az ismétlődések száma az, ami egy emberre jellemző. Tehát ez olyan a kettő, megint a könyv példára visszatérve, mint hogyha valahol egy nyomda hiba van, és el van egy szó írva, vagy egy betű ütve, szemben azzal, hogy olyan hiba van a könyvben, hogy egy oldal nem egyszer van befűzve, hanem ötször, hatszor van befűzve. Ezek a ismétlődő szekvenciák, ezek nagyon fontos tényezők, nagyon fontos genetikai tényezők. Például van egy nagyon súlyos betegség, a Huntington-kór, ezt a népi nyelv vitus táncnak nevezi, ahol egy bizonyos ilyen ismétlődésből egy bizonyos számon fölüli mennyiség van. Mindannyiunkban vannak ilyen ismétlődések, pontosan annál a génnél, ami egy olyan fehérje agregátumot kódol, ami az agyban nagyon súlyos, végzetes gondokat okoz, mindannyiunkban van, csak nem olyan nagy számban. Ez például az elmúlt néhány év nagy felismerése. A másik nagy felismerés a mikroRNS-ek világa. Régen az a koncepció volt, hogy van a DNS, a génről átíródik egy küldönc, úgynevezett messenger RNS, az kimegy a fehérje szintézis apparátusába, és ott lefordítódik három nukleotid betű egy aminosabb alapon, az ahogy a kódról is szó volt, fehérjévé. Ma megtudtuk, hogy olyan RNS-ek is keletkeznek, amiből sose lesz fehérje, aminek csak az a dolga, hogy oda menjen a messenger RNS-hez, kötődjön hozzá, és ezzel gátolja őt. Az egészen izgalmas eredmény, ez 5-6 éves történet, óriási felfutása van. A csodálatos és izgalmas az, hogy egy olyan koncert valósul meg a sejtszabályozásban, hogy nagyon sok olyan mikroRNS van, ami olyan fehérjéknek a messenger RNS-eit gátolja, amik funkcionálisan egy láncolatot képeznek. Tehát mint egy karmester. Ez a karmester leállít egy egész nagy funkcionális folyamatot. Előttünk áll egy hierarchia. Ennek a hierarchia függőlegesen felülről lefele az összetettség növekedését jelenti. Legfelül van a genom, az örökítő anyag, a teljes örökítő anyag, és mellé írtam azt, hogy gén. Nem ugyanaz. Mint utóbb kiderült, ez is 4-5 éves történet, az emberi genom 1,3%-a, 1,4%-a olyan, hogy arról gének, fehérjét meghatározó gének íródnak le, és géneket határoznak. A többit a nagyképű emberiség hulladék DNS-nek nevezte, jellemző az, amirenek nem tudjuk a funkcióját, annak az hulladék, annak nincsen jelentősége, jobb elfelejteni. Na, megtudtuk például, hogy ezek a mikroRNS-ek például erről a gén régióról íródnak le, ezek az ismétlődések, amit mondtam, azok nem mindig fehérjét kódolnak, de messze vagyunk attól, hogy értsük azokat a fehérfoltokat a örökítő anyagban, amik a genom többi részét kitöltik. Nos, a gének átíródnak messenger és mikroRNS-é, ez egy másik csoport, ez viszi ki a messenger az információt a sejtmagból, a sejtnek a citoplazmájába, és a mikroRNS finoman szabályozza, hogy bekapcsol, nem kapcsol be. És végül ott vannak a fehérjék, egy másik hatalmas kör, a proteom, a fehérjék összessége, és ez a koncepció együtt adott egy teljesen új fogalmi rendszert, a rendszerbiológiát, vagy inkább rendszer szemléletű biológiát. Ez azt jelentette, hogy együtt gondolkodunk erről. Az orvostól kezdve, a betegség kezdetétől, vagy egy egészséges jelenség fenotípustól kezdve, egészen a molekuláris kapcsolatig. Próbáljunk meg egy rendszerben, rendszerszerűen a biológiára, a biológiai változásra, a biológiai jelenségekre gondolni. Nagyjából 22 000 génünk, 24 000 génünk van, a szőlőmuslicának sincsen ennél sokkal kevesebb számú génje. Tehát nem attól vagyunk fejlettek, mert sok génünk van, mert nincs is olyan sok génünk. A növényeknek például sokkal több génjük van, mint az embereknek. Volt erre egyszer egy barátomnak egy kommentárja, hogy a növények adaptációjukhoz több gént kell használnak, mert ők nem tudnak elfutni. Tehát olyan alkalmazkodást kell megvalósítaniuk, ami több gént használt. Hogyha egyel tovább lépünk, akkor ennyi génből már több mint vagy milliós nagyságrendű messenger RNS és mikroRNS íródik le. És ez egy sokkal nagyobb, menjünk tovább, fehérje családot jelenít meg. Legalább 1 millió féle fehérje van a sejtekben összesen, és rengeteg módosított, például cukorkomponenssel módosított fehérje, annak a funkciója nagyon fontos lehet. És ott van egy egészen új valami, a metabolom. A metabolom a kis molekula súlyú anyagok, aminosavak, nukleotidok, akár ionok, egészen kis molekuláknak a összessége. Tehát ez az a millió, ez az a környezet, amiben a makro, a nagy molekulák, a fehérje molekulák elvégzik a dolgokat. Nem lehetnek, bocsánat a kifejezésért, légüles térben. A metabolom és a kérdőjel azt jelenti, fogalmunk nincsen még, hogy mekkora nagy kiterjedésű, mekkora mennyi van, és annak mennyi, mekkora, milyen kombinatív lehetőségei vannak. És ez adja mindazt, amit fenotípusnak nevezünk, a külső megjelenést. De hogy mutassak egy ilyen fenotípust, ez egy szív. Merkeli Béla professzor küldte nekem ezt a fényképet, ez egy transzplantáció szívátültetés előtt egy szív, amelyikben gének expresszálódnak, fehérjék működnek, sejtek élnek, sejtek meghalnak, és egy megfelelő hatalmas komplexumot képez tulajdonképpen ez. A gondolkodásunk betegségekben is egyre inkább használja ezt a sok komponensűséget. Munkatársaim most küldték el ezt a publikációt. Ez az aszmának itt éppen 17 olyan komponense, amelyek egyenként önmagukban nem okoznak betegséget. Tehát mi az aszma génje? Nem lehet ezt a kérdést föltenni. Azt mutatja a különböző vastagságú nyilak, meg a szaggatott jel, meg az egymással való kapcsolat, hogy ezek bizonyos összefüggésben, konstellációban, kölcsönhatásban vannak egymással, egy hálózatot képeznek, és az a rossz kombináció, ami éppen összejön, az okozhatja az asztmát. Itt van egy nagyon érdekes példa, hogy mutassam meg. Van egy olyan genetikai elem, itt van, ami intron. Az intron azt jelenti, hogy a messenger RNS érése során eltávozik ebből a molekulából, tehát soha nem lesz belőle fehérje. És ebben az intronban 5 olyan kapcsolat van, nézzék meg, 5 nyíl indul el ebből az intronból, ami egyéb fehérjéket, géneket, olyan géneket, mint például a sejtmozgást irányító gének, ezekre hat. Hogy ez hogy történik, ez egy olyan komplexitást tételez föl, hogy előttünk áll egy hálózat. Néhány évvel ezelőtt lett nagyon sokat emlegetett a biológiai rendszerekbe a hálózat. Ha úgy vesszük, ez a rengeteg információ, a pontmutációk, a környezeti hatások, a egyéb eltérések együtt, milyen sokféle információt jelentenek, először egy káoszra gondolunk, egy fantasztikusan bonyolult, nehezen megérthető, iszonyatos adattömeg, minden, rengeteg cikk és rengeteg információ. És itt jön be az a társtudomány, az informatika, ami nélkül ma semmiféle, igazán semmiféle komplex biológiai vizsgálat nincs. Nem lehet tenni. Ha én rajta múlna a matematikát, minden orvosegyetemen és minden biológus, gyógyszerész és így tovább képzésben kötelezővé tenni. A megoldás hogy a hálózatokon belül megtaláljuk a kisebb hálózatokat. Ez például egy kisebb hálózat, aminek a belsejében, amit itt bemutatok, ez az emberi vastagbélrák. Az emberi vastagbélrák, akár hiszik, akár nem, leegyszerűsített génhálózati összefüggése. Valamit szeretnék a ráksejtekről mondani. Ugye a tumorsejtek, a ráksejtek korlátlanul osztódnak. Olyan mechanizmusokkal rendelkeznek, hogy túlélnek egy csomó olyan hatást, amit egy normális, egészséges sejt nem él túl. Továbbá elfelejtenek meghalni. Folyamatosan élnek, folyamatosan osztódnak. Egy rendes sejt, egy normálisan működő fiziológiás sejt, az létrejön, elvégzi a feladatát és elpusztul. Rengeteg olyan gén van, ami a programozott sejthalált kódolja. A bal oldalon lévő lazább szerkezet olyan géneket jelent, amelyek mind a sejthalál gének, hogy a sejt haljon meg. Az jobb oldalon alul lévő tömörebb génkomplexum meg hibajavító géneket tartalmaz. Ezek nagyon fontos gének, a genomunk stabilitását az egész törzsfejlődésben biztosították. Tumorok, daganatsejtek esetén ez egy rossz hír, hogy ezek itt vannak, mert hiába próbálunk esetleg beavatkozni gyógyszerekkel, besugárzással, akarattal hibákat csinálni a tumorban, a tumor rendelkezik olyan képességekkel, hogy kijavítja ezeket a hibákat, és a másik oldalon viszont elromlanak azok a gének, amik a programozott sejthalál gének lennének. A jobb felső sarokban kiemelve van egy ilyen, a úgynevezett P53, ez az egyik leghíresebb tumorgátló gén, és ezeknek a variációi, például a pontmutációi, ismert módon egyes daganatfajtákat jellemeznek. Ennek a bizonyos hibája bizonyos daganatokhoz vezet. Na ebben a pillanatban már visszatérve az egész gondolatmenethez, már valamit értünk ebből a komplexitásból, ebből az összetettségből. Rendszerbiológia. A rendszerbiológiának nagyon komoly emberi vonatkozásai vannak. Együtt kell dolgozni az orvosnak, a kutatónak, aki új hipotéziseket, kísérleteket állít be, és az informatikusnak. Ma már ez a konzorcium, ez a csapat nélkülözhetetlen abban, hogy igazi, kiértékelhető, releváns, hasznosítható valamilyen eredményt kapjunk. Ez egyfajta társadalmi rendszerbiológia a szónak abban az értelmében, hogy új munkakapcsolatok alakulnak ki. De a dolog ennél még sokkal bonyolultabb. És az elmúlt néhány év egyre élesebben, a közvélemény számára is, egyre élesebben vetett föl olyan kérdéseket, amit kizárólag a jog, az etika és a világnézet tud valamilyen módon megközelíteni. Ezzel nem lehet kitérni. Ezek a új eredmények, azoknak a konzekvenciái, azoknak a következményei olyan helyzeteket hoznak létre, hogy például a jognak alkalmazkodnia kell. Egyén, kutatás, jövő generáció. Az egyénnek vannak személyiségjogai. Magyarországon 2008 óta van humán genetikai törvény. A genetikai adat az egészen különleges adat. A genetikai adat egész életünkre szól. És a genetikai adat olyan is lehet, ami öröklődik. A genetikai adat etnikumokra jellemző. Ezért védeni kell egyént olyan értelemben, hogy neki a jogait védeni kell. De a kutatás szabadsága, a kíváncsiság, annak se lehet nagyon határt szabni. Higgyék el, nekem itt jön egy szubjektív zárójel, aki évek óta régen, vagy aki kutatással foglalkozik, higgyék el, hogy az igazi motiváció nem a pénz, még csak nem is a hírnév, hanem a kíváncsiság, hogy hogyan működik mindez. De a kutatásnak figyelembe kell venni az egyénnek az érdekeit. És a jövő generációja, akinek számára egy új gyógyszer, egy új védőoltás fejleszthető ki, olyan kontaktusba állhat a másik két szereplőjével ennek a háromszögnek, amit nagyon fontos jogi, etikai és nagyon nagy mértékben világnézeti kérdések határoznak meg. Van még egy rendkívül komplex jelenség, rendkívül komplex problémakör, az etnikai különbségek. Ez egy nyilván egy orientál, egy kaukázoid és egy afro-afrikai vagy afro-amerikai gyermek, akik etnikailag jelentősen eltérnek nyilvánvaló egymástól, és ez jelentős genetikai különbségeket jelent. Hogy mondjak egy példát. Most egy éve fejeződött be egy együttműködésünk egy amerikai munkacsoporttal, akik azt vizsgálták, egy munkatársam ott dolgozott, azt vizsgálták, hogy a hepatitis vírus, amely ugye a fertőző mágyuladásnak az egyik hepatitis vírus, ellen ismert módon az interferon az, amelyik az egyik legjobb védekezési lehetőséget adja. Azt vizsgálták, hogy vajon az orientál rassz, vagy a kaukázoid rassz, hogy reagál interferonra. Hogy lehetne, és most megint egy fontos szó jön, előre jelezni azt, hogy valaki jól fog reagálni az interferon kezelésre, vagy nem annyira. És a mellékhatások miatt nem éri meg elkezdeni ezt a vizsgálatot, ezt a gyógykezelést, vagy éppen hogy megéri ez a beavatkozás. És az jött ki, hogy mind a két rassz reagál interferonra, akik egy hepatitis vírussal fertőzöttek, de más gének vesznek részt abban az immunválaszban, amire az interferon hat. Ez azt jelenti, hogy az etnikumok különböző gyógyeljárásokat, gyógyszereket, gyógyszerkombinációkat igényelnek. És a mi cigány honfitársaink, akik indiai hátterűek, igen, lehetséges az, sőt nagyon valószínű, hogy mint rassz, mint eltérő rassz, mint etnikum, bizonyos betegségekre inkább hajlamosak, bizonyos gyógyszerkombinációkra kevésbé reagálnak, és egy kulturált, civilizált országnak oda kell figyelni arra, hogy a velük élő, az együtt élő etnikumoknak az egészségügyi ellátása lehetőleg a legjobb és a legoptimálisabb legyen. Hihetetlen bonyolult ez a hálózat. Ugye most már nem csak biológiáról beszéltünk, hanem társadalmi kapcsolatokról. Olyan pszichoszociális, etnikai, kulturális kapcsolatokról, ami mind ezekből az eredményekből nem lehet stuczpolitikát folytatni. Szembe kell néznünk ezekkel. Ezek napi, nagyon fontos, nagyon izgalmas kérdések. De van egy csodálatos perspektíva ebben, ez a személyre szabott orvostudomány. A lehetőséget vázolta ez a genetikai sokféleség, annak a felismerése, és olyan helyzeteket lehet létrehozni, ahol megint ezt a szót mondom, előre meg lehet határozni, hogy valaki milyen gyógyszerre vagy milyen védőoltásra fog reagálni. Hogy mondjak megint egy példát, ugyanabban a betegségben szenvedő két ember ugyanazt a gyógyszert kapja. A baloldalinak nagyon gyorsan elbomlik a gyógyszer a sejtben, a jobboldalinak, a zöld emberkének lassabban. Nagyon fontos funkció a gyógyszerek hatásában, a gyógyszerek felvétele és a gyógyszereknek a lebontása. Ezek olyan fehérjék által történnek, amelyeknek a genetikai heterogenitása bizony nagy. Ez azt jelenti, hogy egyik ember könnyebben fölveszi a gyógyszert, másik ember kevésbé könnyen, ott több maradt kinn a vérben például. Egyik ember könnyebben bontja le a gyógyszert, a másik nehezebben. És ezek a gyógyszerek, és a példa, amit szeretnék mondani, az a gyermekkori fehér vérűség, ami egy, a mi intézetünknek egy együttműködése egy gyerekklinikával, itt ezen az egyetemen, az azt mutatta ki, hogy a úgynevezett akut limfoid leukémiában szenvedő gyerekek, hála Istennek, ma már 80-85%-ban teljesen meggyógyulnak. Soha többet az életükben nem lesznek betegek. De akik meggyógyultak, azoknak néhány százaléka néhány év múlva szívzörejektől fog szenvedni, és máj betegségei lesznek. Tehát olyan mellékhatások, ugye az a méreg, amivel az ő ráksejtjeit elpusztították, az nem bomlott le például annyira. Ezzel a lehetőséggel előre el lehet dönteni azt a minta, azt a gyógyszerkombinációt, tehát mennyiséget és minőséget, amellyel a legoptimálisabban meg lehet előzni ezeket az amúgy nagyon súlyos mellékhatásokat, és jön egy ilyen ábránd, egy lehetőség, egy valós lehetőség, hogy genetikai háttér, örökölt genetikai háttér alapján a döntéseket, hogy milyen gyógyszerrel, milyen mennyiségben, milyen dózisban kezeljenek valakit, talán bizonyos idő múlva meg fog valósulni. Van azonban egy másik nagyon fontos faktor, amiről már sokat beszéltünk, a környezet. Ma a környezeti hatásoknak a genetikai működésre, a biológiai működésre való hatását epigenetikának nevezik. Epigenetika azt jelenti, hogy genetikán túli genetika. Igen, itt fontos a táplálkozás, a mozgás, a fertőzések, amiken átestünk, aminek nincs genetikai meghatározottsága, teljesen véletlen az, hogy az autóbuszon valaki rám trüsszent vagy nem. Ide tartoznak a pszichoszociális hatások, a társas viszonyok. Éppen azt hallottam, hogy a lelki fitness, a stressztűrő képesség, egy csomó a fényhatások, egy csomó olyan hatás, mint például az anya méhében eltöltött idő, hőmérséklet eltérések, egy sor más hatás, amit epigenetikának nevezünk. Ez a hatás közvetlenül ma már molekulárisan tisztázott, vagy egyre tisztázottabb módon, ez az, amit régen nem tudtunk, meghatározza azt a DNS-t, vagy azt a nukleotid szálat, amit a sejtmagban az előadás első részében hallottak. Ott azok a kis fehér gombócok, azok egy histon nevezetű géncsaládot jelentenek, amik ilyen gyöngysor-szerűen a DNS kétszer megtekeredik rajtuk, majd megy tovább a soron következő gombócig. Tehát ezek a histonok. Az epigenetika kémiailag, biokémiailag olyan nagyon alapvető, nagyon tartós molekuláris változás, ami például egy oldalláncot, például egy metil oldalláncot visz fel a DNS-re, annak is az egyik nukleotidjára, vagy egy csomó mindent vihet föl, legkülönbözőbb oldalláncokat, metilt és mást is, a histonokra. Ma már histon kódról beszélünk. Azt gondoltuk régen, a histonok nagyon konzervatív fehérjék, tehát a legalacsonyabb rendű élőlényekben is nagyon hasonlítanak az emberi histonokra. Hogy milyen egyformák? Hát dehogy egyformák. Ez a másodlagos jelrendszer, ez alapvetően megváltoztatja a histonokat, és ez a kép, ez az animáció valami nagyon fontos üzenetet hordoz. Az, hogy ez nem végleges, ez megfordítható. És az alcímet, hogy életmód és öröklődés, azért adtuk, mert az életmóddal igenis a genetikailag adott lehetőségeket, ami egy széles skálát jelent, módosítani lehet. Nagyon sok olyan jellegzetes genetikai változás, epigenetikai változás van, ami például az öregedéssel kapcsolatos. Nemrég tudtuk meg, és 2009-ben erre adtak orvosi Nobel-díjat, hogy a sejtek osztódása során a kromoszómák végéről lecsippent a sejt valamilyen mechanizmus miatt egy darabot, és van egy enzim, ami ezt mindig egy sapkával visszapótolja. Ahogy öregszünk, ez a funkció, ez a kromoszóma mentés funkció csökken. A dolog másik oldala egyébként, hogy a tumorsejteknek sajnos túlságosan védekeznek a kromoszóma megrövidülés ellen. Nos, ma már egyértelműen kiderült, hogy a táplálkozással, sporttal, stresszoldással, csoport pszichológiai, tehát csoportterápiával, társas kapcsolatok újraélesztésével, érintéssel, fénnyel, különböző fényekkel ezt a bizonyos enzimet, telomeráznak hívják, ezt vissza lehet fordítani ezeket a folyamatokat. Nagyon fontos ez az üzenet, ez azt jelenti, hogy nem végzett a genetika, hanem epigenetikai úton be lehet avatkozni. És akkor a legeslegutolsó gondolatként hagy jöjjön egy döbbenetes eredmény. Ez egy nagypapa és egy unoka, amit az én bemutató filmemben is sok példával próbáltunk illusztrálni. Megfigyelték azt, rájöttek arra, ez egy nagyon fontos, nagyon izgalmas, egész tudományos világot izgalomba hozó eredmény volt, hogy Svédországban, Skandináviában nagyon jól működik az adminisztráció, nagyon, nagyon jók az anyakönyvek. És a 19. században valahol Észak-Svédországban élő falvakban, városokban felírták azt, hogy XY élt eddig, született ennyi gyereke, ennyi maradt élve, meghalt ekkor, és egy leírás a betegségről, be lehet tájolni, hogy mi volt a betegsége. Kiderült, hogy ezek az emberek ott északon néha éheztek, mert nem volt nagyon jó a közlekedés, azt ették, amit ott megtermeltek. És ha nem volt mit megtermelni, akkor éheztek. Kiderült, hogy azok a fiatal férfiak, akik az utódnemzés előtt éheztek, azoknak meg lehet akár ma is az utódjaikat, a leszármazottaikat találni, és az a döbbenetes eredmény jelentett hatalmas szenzációt, hogy az ilyen éhező, tehát éhínségen átmenő fiatal férfiak utódjai a cukorbetegség ellen sokkal védettebbek, mint azok, akik ezen nem estek át. Senki ne gondolja, hogy az éhínséget, mint egy jó faktort szeretné mondani, de csak felhívom a figyelmet, milyen érdekes, hogy a Biblia hányszor beszél a bőtről. Ennek az előadásnak a végén azt szeretném elmondani, hogy én önöknek szilánkokról beszéltem, pontmutációkról, ismétlődő szerkezetekről, epigenetikai változásokról, megfordítható és végleges történésekről, és úgy gondoljuk, hogy egy mélyebb, árnyaltabb értelmében az emberi biológia vizsgálatának talán összeáll ez a kép, és nézzék meg ezt a egészen zseniális képet, biztos már sokszor látták, Csontvárinak a marokkói tanító című képét. Nézzék meg ezt az arcot. Azt az arcból a jóság, a jóindulat és az értelem sugárzik, és ott van nála a könyv. Igen, a kultúra is átörökíthető. A gondolkodás, az intelligencia, a stílus, ezek átöröklődnek. Ezekkel a mémek foglalkoznak, és a mémekkel meg a memetika, de ez már egy teljesen más történet. Nagyon szépen köszönöm.